A mai vállalás sem lesz könnyű, és elhoztam a legklasszikusabb G-Shockoknak az úgynevezett felokosított változatait, és megnézzük, hogy ezek mennyibe állnak pariban a mostában szokásos fitness trackerekkel, okosórákkal, ezek egyáltalán okosórák-e, vagy megmaradtak G-Shockoknak, egyáltalán hogyan teljesítenek egymáshoz képest, miben jók, miben nem jók, meg ilyen apróságok, úgyhogy erre kell számítani a következő 11 néhány percben. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, a jobbeszéljünkórákról.hu. A G-Shockokat szerintem egész kevés embernek kell bemutatni. Tudom, kommentekben mindig sokszor megkapom, hogy ó, hogy ezek ilyen játékórák, meg ilyen drága órákat így nem vennének, és így igazából nem értem a problémát, mert a G-Shockoknak jó része megkapható abszolút belépő árkategóriában 40 000 forintos nagyságrendtől fölfelé. Nyilván egyébként vannak ennél sokkal drágább dolgok is, de alapvetően a G-Shock mégiscsak arról szólt szerintem mindig is, mióta a Kiko Ibe megálmodta őket, hogy tartósak legyenek, szögletesek legyenek, ez egyébként szerintem nem volt feltétlenül elvárás, de valahogy a tesztelési folyamatban valahogy így alakult ki, hogy alapvetően a szögletes forma az jól fog állni ennek a dolognak, valamint meg egyébként gondolom ennek a modulhoz van köze, hogy a modult így tudja legjobban körbeölelni ez az egész. És természetesen a színek. A színek valahogy a 90-es évektől hozzátartoznak a G-Shock érzéshez, és az első G-Shock piacra hozatala óta eltelt 40 évben úgy gondolom, hogy ők lettek az első számú színes óra, ami gyakorlatilag a világon, bárhol, bármilyen órakedvelő közegben egyértelműen a színeket jelenti, és gondolkodtam, hogy ezt most reprezentáljam-e, de nem fogom, helyette reprezentálják majd azok a modellek, amiket most elhoztam nektek, meg amiket majd itt még kézben mutogatok pluszba, amik nem tartoznak ez a H5600-as vonalhoz igazából. Engem egyébként mindig is tökre zavart, és van is egy ilyen definícióm, aztán ezt át lehet venni, vagy nem, hogy szerintem azok a sznobok, akik nem tudnak értékelni egy Casio G-Shockot, vagy egyébként akár már, akár ki lehet ezt bővíteni egyébként Casio-ra is teljesen mindegy, mert úgy gondolom, hogy amikor valaki önmagában csak a márkát nézi, vagy az árat nézi, és nem nézi azt, hogy egyébként minőségi terméket kap-e, azzal szerintem baj van. És lehet egyébként ezeket a műanyagórákat játéknak tartani, viszont amikor mondjuk egy ilyen műanyagóra kibír 40 évet, az szerintem már önmagáért beszél, és ott igazából túlságosan sokat nem kell hozzátenni a sztorihoz. Viszont a cég ezt azért mégiscsak megpróbálta a 40. évfordulóra, és a G-Shockoknak a G-Squad osztályában már megjelent szenzorokat bevezették ebbe a DV5600-asra épülő formavilágba, és ezt egyébként kicsit ki is bővítették, ugyanis a korábbi klasszikus 5600-asokhoz képest egy picit nagyobbak lettek, ez alapvetően főleg a szenzoroknak a különbségéből is adódik egyébként, plusz abból is, hogy gyakorlatilag az arányukat növelték, és pont a beépített vérnyomásméréssel kapcsolatban volt erre szerintem szükség, ugyanis az óra is egy picit vastagabb lett, és ahhoz, hogy ne veszítsen az arányaiból, így egy picit megnagyították ezeket az órákat, és azért is van az, hogy a ma elhozott DVH5600-asok 3 mm-rel nagyobbak, mint a klasszikus, illetve megszokott DV5600-asok, a színeltérésekről nem is beszélve. Arról viszont igen, hogy az egyik fontos feature ezekkel az órákkal kapcsolatban a negatív kijelzőjük, és még az, hogy ezt a negatív kijelzőt megfejelték egy Memory in Pixel, vagyis hogy MIP-nek nevezett technológiával, ami minden korábbinál könnyebb és olvashatóbb negatív display kijelzést tesz lehetővé, és érdekes, hogy a G-Shock fanok részéről volt egyfajta ilyen vágy vagy elvárás a cég felé, hogy szerették volna ezt a Memory in Pixeles LCD kijelzőt 8-szögletes tokformával megtapasztalni, és nem ebben a fajta nagyobb darab házban, mint mondjuk a GBD H2000-eseken van, hanem a klasszikus, megszokott 8-szögletű házban, és ez is megtörtént. Viszont egyébként kérdéses, hogy a fanok ezt hogy fogják értékelni. Én úgy tudom, hogy egyébként a piac jól reagált ezekre az órákra, de ezt nem az én dolgom eldönteni, az én dolgom az, hogy megnézzük ezeket az órákat, és hát tegyük is meg szerintem. Általában az ilyen óráknak a megnézését mindig a csomagolással szoktuk kezdeni, és ugye most is erről van szó. Ugye világszinten trend a fenntarthatósággal kampányolni, és a fenntarthatósággal kapcsolatban megfogalmazni dolgokat, meg ahhoz képest valakinek megmutatni, hogy ő bizony mennyire fenntartható. Egyébként korábbi sorcokban mutattam már, hogy az új G-Shockoknak a csomagolása is ilyen fenntartható dobozokban érkezett, de a H5600-asoké kimondottan, ugyanis itt a felszerelés miatt miatt egy plusz nagyobb dobozra szükség volt. És itt is látszik rajtuk, hogy egyébként ezek ilyen nagyon papír, nagyon újrahasznosított, és mindenféle zöld és nagyon bio dolgokba kell érkezniük. És egyébként textilből van az órához érkező szütyő, és ez nem mondjuk műanyagból vagy ilyesmiből. Ha nyilván egyébként vannak olyan fóliák, amiknek egyébként abból kell lennie, mert különben egészen viccesen néz neki, de ez az első benyomás gyakorlatilag, amikor az órát így kivesszük az őt megillető csomagolásából. És ha már csomagolás, ugye itt mellette, hogyha ezt kinyitjuk, nem feltétlenül öncélú ez a dolog, tehát nem azért, hogy ilyen bolti diszplének nézzen ki. Belül, ezen a kis fehér dobozon belül pedig van hozzá egy töltő, és ez sem öncélú, ez ugye azért van, mert maga az óra ugye többféleképpen tud töltődni. Egyrészt van neki az USB-s töltődési lehetősége, másrészt pedig van neki természetesen a szolár paneles töltés, ami érdekes, hogy itt ezen az órán nem a Tough Solar nevet kapta, itt csak egyszerűen szolárként szerepel. Ez valahogy egyébként azt is jelzi számomra, és egyébként az elmúlt két hónap tapasztalata ez igazolja is, hogy a mindennapos használat mellett, és ha össze van kötve a telefonod, és fel van okosítva, és be van kapcsolva a Bluetooth rajta, és folyamatosan méri a pulzusod és minden, akkor azért bizony hetente egyszer a töltő környékére biztos, hogy tenni kell, és össze kell őket kötni. Hogyha nem kötöd össze, hanem okos funkciók nélkül használod ezt az órát, akkor egyébként ezzel nem lesz gondod. Önmagában az, hogy folyamatosan a Bluetooth használja, és a telefonodnak küldi a live logokat, és hogy hogyan aludtál, és mindent, az szerintem sokkal több, vagy legalábbis nem az, hogy szerintem, hanem hogy érezhetően sokkal több energiát emészt fel az akkumulátor időből, mert hogy ugye ezekben akkumulátor van, mint ugye a klasszikus DV5600-asokban. Ha már így nagyon ráugrottam erre a dologra, akkor szerintem folytathatjuk is magával az órával. Ami érdekessége egyébként, hogy ha elkezdjük nézni a tokot, elmondtam, hogy egy picit nagyobb, mint a korábbi modellek, ennek ugye van egyfajta felskálázása, viszont ami nekem feltűnt, és egészen érdekes, hogy eltűntek az oldaláról a csavarozási lehetőségek. Tehát, hogy konkrétan itt a maga a tok, az ugye rá volt eddig csavarozva, ez a külső borítás, viszont egyébként ezt le lehet pattintani. Most nem fogom megtenni, de úgy tudom, hogy ez egyébként lepattintható, és vissza is lehet rárakni. Nem néz ki egyébként rosszul, csak így egy kicsit fura, mert azért megszoktuk azt, hogy a tokfüleken ott vannak ezek a csavarok. Így egyébként dizájnban nem tudom, hogy ez mennyire dizájn megfontolás inkább, vagy működési, inkább ezt mondjuk működésének gondolnám. Ettől függetlenül is egyébként így azért egy kicsit tisztább lett a dolog. Ami idegesítő sokaknak az új megjelenésben, és jelentem, hogy nem csak erről van szó, hanem az ebben az elmúlt néhány évben megjelent új DV5600-asokban is, hogy kicsit beljebb nyomták ezeket a gombokat, amik vannak. Én például meg voltam győződve arról, hogy a klasszikus adjust gomb, ami ugye a bal felső szokott lenni, de majd erre is kitérünk, az máshogy működik, és vagy hogy nem működik, és elromlott az órám, és úristen, és csináljunk ezzel valamit, de aztán egyébként rá kellett jönni, hogy nem erről van szó, egyszerűen csak annyira bent van, hogy azt ahhoz kell valami körömmel nyomni, volt olyan, hogy egyébként valami műanyag darabbal nyomkodtam, vagy ilyesmi, úgyhogy ez az, ami így az ember szem előtt kell, hogy lebegjen szerintem, hogy ezeknél az új szériáknál nem annyira egyszerű a gombokat használni, illetve ez egyébként arra van kitalálva természetesen, hogy ez ilyen véletlenül megnyomódást a lehető legjobban gátolja, viszont valamennyire csökkenti amúgy a használati élményt szerintem, vagy hát a könnyen használhatóságnak egy picit a rovására megy, nem annyira könnyű megnyomni a gombokat, de ettől függetlenül még ugyanúgy könnyű őket használni. És a felskálázás egyébként itt is működik, mert a szíja ugyanbár lukak szempontjából ugyanannyira hosszú, mint az előzőnél, a szíjnak a vége jó pár milliméterrel, de hogy megkockáztatnám, hogy fél centivel is akár hosszabb, mint a korábbi verziói. Ezt a részét alapvetően nem értem, de gondolom, hogy ez is a felskálázás miatt van, vagy gondoltak arra, hogy végül is akik fitness trackernek szeretnék használni, azok azért alapvetően mégiscsak sok esetben nagyobb darab emberek. Tudom, hogy az erőemelők mennyire használnak ilyesmit, ezt majd Mátétól megkérdezzük. Mi viszont egy apróságot mindenképpen meg kell, hogy jegyezzek, hogy a szíjon lévő lukaknak a száma és a sűrűsége viszont például jelentősen eltér a két szíj esetében, már a rövid szárán is, hogyha megszámoljuk, a klasszikuson 5 darab luk van, a fehéren, és a hosszúnál már nem ismerek ennek egyébként utána számolni, mert így olyan sok szám van, hogy így konkrétan elvesznék benne, de mondom, egyébként hosszúságra nagyjából ugyanolyan hosszúnak tűnik, vagy egyébként maximum ilyen egy lukkal talán hosszabbnak tűnik a hának a hosszúsága. Még egy érdekes különbség, hogy a klasszikusoknak hajlított lemezből van a hátlemeze, viszont a háknak tömör lemezből. Ez alapvetően gondolom, hogy a szenzornak a helyén tartása miatt is van, meg önmagában a töltőnek a nyílása miatt is van, amihez egyébként ugye tartozik ez az érdekes csipesz, ami meg tök jól van kialakítva, hogy itt ne zúzzon le semmit, hanem illeszkedik magához az órának a formájához, és akkor rácsiptetjük, és akkor csodálatosan tudja tölteni egy néhány órán keresztül, képes is ezt a dolgot így véghez vinni. A legviccesebb dolog egyébként azzal kapcsolatban, hogyha sokáig viseled ezt az órát, hogy utána, hogyha felveszed a kezedről, mondjuk egész nap rajtad volt, akkor ilyen hát nem tudom én, cica mancs, vagy valamilyen ilyen háromújú kis állatnak a mancsának a nyoma rajzolódik ki. Ez ugye a pulzusmérőnek a lukjai, amin keresztül ezek a világító sugarak így tudják mérni a pulzusunkat, és ez tök viccesen néz ki. Ez nyilván nem feature, nem is bug, ez csak egy ilyen hozzátartozó dolog. Pont ez az érzékelők miatt az óra vastagabb is lett, és érezhetően eláll a csuklótól, miközben viseled, viszont egyébként annyit érzékel belőle az ember, szerintem mindenképpen, hogy nem fekszik annyira nagyon simán az embernek a csuklójára, mint a klasszikusok, viszont azért ez a fitness trackerekkel úgy gondolom, hogy együtt jár. Az okos funkcióknak a nagy részéről nem annyira szeretnék beszélni, viszont az egyik nagyon vicces dologról mindenképpen van egy Breathing Exercise nevű menüpontja, ami konkrétan az, amit a neve is sugal, hogy igen, ez légző gyakorlat, és az ilyen nem is tudom, Nintendóknak a világát idéző animációval próbálja a kilégzés és a belégzést érzékeltetni maga az eszköz. Elsőre egyébként furcsa volt, de nagyon ilyen retro hangulatot áraszt magából ez az egész, és természetesen, és szerintem egyébként az meg tök jó, hogy gyakorlatilag az összes funkciót, amit mondjuk telefonon keresztül a Lifelogban meg mindenhol el tudunk érni, azokat lehet a telefon nélkül is, tehát magának az órának az egészségügyi funkcióihoz nem kell feltétlenül a telefon, és szerintem ez is egy ilyen tök pozitív dolog, hogy ha akarod, ezt használhatod okosóraként, de ha meg nem akarod okosóraként használni, akkor meg tudod használni egyszerűen fitness trackerként, anélkül, hogy bármivel össze lenne kötve, és szerintem ennek is van mondjuk adott esetben létjogosultsága. Nyilván sokkal vizuálisabb az, és hogy mondjuk egyébként nyilván a telefononnal összekötött GPS-es dolgot, hogy éppen merre futottál, és hol volt a start, és hol volt a cél, azt a kijelzőn keresztül nem tudod megnézni, viszont magában az alkalmazásban igen, és szerintem ez tök jó, meg nyilván az, hogy hogy aludtál éjszaka, az is sokkal vizuálisabb, hogyha megnézed a Nightly Recharge-ot a Lifelogban. A gyártónak egy kicsit ilyen önbevallása, hogy nem solar chargingról beszél, hanem azt mondja, hogy solar assisted charging. Tehát ők is tudják, hogy ha aktívan használod ezt az órát, ahhoz a napenergia nem elég, a napenergia alapvetően csak rásegít erre a dologra. Ez mondom egyfajta ilyen beismerése annak, hogy valójában az okos funkciók azért eléggé zabálnak, és ezzel maximum csak kinyújtani tudod az élettartamát, hogyha tényleg használsz rajta minden feature-t. Én ezt egyfajta ilyen beismerésként fogom fel, hogy ők is pontosan tudják, hogy ezt az órát, hogyha folyamatosan használod, és az USB nincs a környéken, akkor csak elnyújtani tudod, hogy mennyi ideig működik, de effektíve azt nem tudod megtenni, hogy folyamatosan használod és működik. Természetesen Bluetooth-szal össze van kötve a telefonommal, ugye az időszinkron működik, és folyamatosan lifelogokat kapok, amiből tudom nézni, hogy egyébként egész nap, hogy hogyan aludtam, mennyit sétáltam, mert hogy ugye van benne accelerométer, tehát hogy a pulzuson kívül is képes még információkat adni. Elméletileg tud vér-oxigén szintet is mérni, és itt valahogy mindig vér-alkohol szintet akarok mondani, nem is értem. Értik el egyébként az éjszakánkat, hogy hogyan aludtunk, hogy milyen volt egyébként a pulzusunk, hogy mennyi energiát használtunk fel, és mennyi volt a célunk. Ezeket én egyébként beszoktam állítani, hogy így a metabolikus célokat tudja valamennyire követni, és meg tudjon dicsérni, hogy ó, milyen sokat sétáltam ma, úgyhogy ez egyébként mindenképpen frankó. Amikor valaki edzőmódban használja, hogy mondjuk fut vagy ilyesmi, akkor van értelme bekapcsolni, azt mondja, a vér-oxigén szintnek a mérését, mert ezt alapvetően egyébként nem méri. Ez egyébként más okos eszközöknél is nagyon hasonlóan van, úgyhogy ez nem Casio specifikus dolog. Az alkalmazásnak az adatait lehet ugye integrálni. Az összes számítás, amit végez, fitness-es, sport, meg minden ilyesmivel kapcsolatban, az a polárosoknak a fejlesztésére épül, illetve ezt, ha jól vettem le a sajtóanyagokból, akkor itt ezt a polárosok végezték effektíve. Amit viszont egyébként mindenképp el akartam mondani, hogy az órának vannak különböző érdekes tulajdonságai, például az, hogy a kezelőfelülete másképpen működik, mint ahogy azt egyébként korábban megszoktuk. Viszont úgy tudom, hogy ez talán nem egyedi erre a kiadás, hanem ez a G-Squadoknak a tulajdonsága, viszont nyilvánvalóan, mivel alapvetően én nem szoktam okosított eszközöket hordani, valószínűleg ez számomra ezért volt újdonság. Viszont amire én használom, hogy a mindennapi lépésszámomat, meg az alvási minőséget, meg ilyesmit mérjen, azokra egyébként egy tök jó, összemértem más okos eszközzel, és függően attól a naptól volt, hogy ilyen 2%-on belül volt a különbség, de a maximum is ilyen 8 volt. Nem számolva azokat a napokat, amikor mondjuk valamelyik eszközt, mit tudom én, nem viseltem, vagy mert éppen mondjuk valamelyik töltődött, vagy éppen csak levettem és elfejtettem visszamenni, és ilyesmi. Szóval egyébként én ezzel kapcsolatban nem tudok ilyen negatívumról alapvetően beszámolni. Viszont ha már így azt mondtam, hogy negatívumok, akkor úgy összességében egy kicsit el kell mondani, hogy mi az, ami egyébként ezzel kapcsolatban nem tetszik, hogy szerintem a Casio valahol fejlesztésben azért ráaludt erre az okos óra dologra. Persze volt a korábban is, mint a már említett GBDH 2000-es sorozat, van okos eszközök, viszont úgy gondolom, hogy például akár a szenzoroknak a sokféleségében, a szenzoroknak az információjában, vagy például a beépített EKG lehetőségében, nem is beszélve arról, hogy vannak olyan eszközök, amik ekkora töltéssel több hónapig el tudnak lenni, míg mondjuk például itt a szoláros dolgokkal így én azt tapasztaltam, hogy az alapbeállítások mellett ilyen egy hétig tud nagyjából elüzemelni, és akkor utána már szólni fog, hogy hát itt gond van, és akkor tölteni kellene. Azok az órák egyébként, amiket nem okos eszközként használunk, azok nyilván a végtelenséggel tudnak működni a szolárpaneles dolgaikkal, és ez egyébként tök jó. Viszont így effektíve okos óraként, úgy, hogy használod rajta az okos funkciókat is, szerintem úgy egészen hamar merülnek, amin ezért úgy gondolom, hogy lehetett volna dolgozni, mert hogyha más gyártók meg tudták csinálni, akkor valószínűleg a Casionak is meg kellene tudni csinálnia. Óhatatlanul összehasonlítja az ember egyébként az árazását mondjuk a nem okosított sima DV 5600-asokkal, és természetesen, ha ilyen fénytörésben nézzük a dolgot, akkor van egy kétszeres, háromszoros árkülönbség, még akkor is, hogyha mondjuk ezek a modellek adott esetben le vannak. Azok, amiket bemutatok, azok közül éppen van olyan, ami jelenleg éppen a nagykerben is akciós, úgyhogy ezekben most hozzá lehet jutni az ajánlott lista ár alatt, hogyha ezek valakinek megtetszett. Én nem véletlenül választottam egyébként a fehéret, mert általában ugye a G-Shockokról megszoktuk, hogy ó, ennyire meg annyira színesek, és ugye én ezt nyáron kezdtem használni, és a nyárhoz tök jó volt, de egyébként most még így ősszel is simán nagyon sokszor videókban lehetett látni rajtam, hogy mind a kettő kezemen voltak ilyenek, és ugye csak a fehéret mutogattam most főleg, és nem beszéltem arról, hogy vannak a fémkeretes változatok, amik egyébként szerintem rohadt jól néznek ki, viszont én úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak a fehér az, ami jól szimbolizálja ezt az egészet. A fémeknek is abszolút meg tudom érteni, hogyha valaki rajong érte, én is rajongok a fém G-Shockokért. Ugye legutóbb láthattátok, amikor kibontottam a GMW B5000-est, úgyhogy abszolút adom az ilyen fémes kombókat. Ennek egyébként nyilván az ára egy picit magasabban van, mint a teljesen műanyagból, vagy teljesen bio rezinből lévőké. Úgy gondolom, hogy a Casionnak azért sikerült egy méltó emléket állítani a 40. évfordulóra, viszont van egy csomó minden, amiben szerintem jobbak lehetnének ezek a kiadások, mert úgy érzem, hogy egy picit elment maga az idő ez a technológia fölött, vagy legalábbis ők nem nagyon lovagolták meg ezt az okosított eszköz hullámot, nincs meg náluk az a technológia érezhetően, mint ami egy csomó kompetitornál megvan, és ezért van az, hogy például nem olyanok az üzemidők, nem annyi a bennük az érzékelő és ilyesmi, ebben lenne mit fejlődni, de ugye természetesen az van, hogy aki G-Shockot szeretne venni, az G-Shockot fog venni, és nem fog bármilyen más márkának az okos eszközét venni, viszont egy tök jó dolog az, hogy színesedett a G-Shockoknak a palettája, és már a szögletes tokformában is elérhetőek ezek a különböző pulzusmérő, lépésszámláló, accelerométeres és hasonló, bluetoothos linkkel, mobil linkkel és hasonlóval ellátott dolgok, ami nem mellesleg ugye még szoláros is, és USB-n keresztül is lehet tölteni, hogyha éppen úgy van. Úgy gondolom, hogy ezzel többek lettünk, és van még mit fejlődni ebben a Casio-nak, de szerintem fognak is majd ebbe az irányba fejleszteni, legalábbis én úgy gondolom, hogyha ezt komolyan veszik, akkor mindenképpen van még mit keresniük itt. No és akkor most nagyjából ennyi, amit én el szerettem volna mondani, a H5600-osoknak, erről a csodálatos 40. szülinapra készült családjáról. Érdekel, hogy mit gondolsz róla? Írd le kommentben.